Mr. Tiger. Котик даже не в соцсетях. Jó, vagy de. Jó reggelt kívánok, Pintér Andrással beszélgetünk. Szkeptikus társaság elnöke. Csak közben, te tényleg, közben a Magyar Nemzetet olvasok, és hogy most egyrészt most tudtam meg, hogy van olyan nekünk, hogy drogkutató intézet. Tudom, hogy van egy elnöke, mostantól, úgy hívják, hogy Téglási Kristóf. Már akkor alapos fődíjat adtam neki, hogy tényleg nem bírja el, tehát hanyat esett tőle. A drogliberalizációval kapcsolatban beszél, olyan baromságokat, hogy tényleg füstölnek, füstöl az agyam. De nem erről akarunk beszélni, drága barátaim. Nem ezért gyűjtünk ma itt össze. Bár van egy orvos a listán, sőt több is talán, jól tudom.
Hát elég sok orvos van, ami azt jelenti,
most komolyan, ez most csak egymás közt, ez a képzés hiányossága, vagy olyan hatások alá kerülnek munkájuk során az orvoslátogatók, gyógyszergyárak és egyéb termékek, hogy mitől, tehát hogy hűl meg egy orvos, aki elméletileg azért 5, 6, 8, 9, 10, 12 éven át tehát tanulta ezt a dolgot, tudja, hogy mi működik és mi nem.
Na hát azért, akik a listán szerepelnek, ugye most milyen listáról beszélünk, itt a 2021. évi lapos földdíj döntőseinek a listájáról beszélünk, amit a Szkeptikus Társaság írt ki, 2021 óta létezik ez a díj, és hát ugye többször is kapták már, vagy hát volt érintett orvos a témában, meg döntősök között is voltak jó páran. Szóval az a helyzet, hogy itt most az 5 döntős jelölt közül, akik az utolsó körbe jutottak be, közülük hát van 2, aki orvos, és van egy egyesület, amelyik a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület. Tehát itt azért tényleg felmerül a kérdés, hogy mi a fenét művelnek ezek az orvosok, akik hát finoman szóval is megkérdőjelezhető állításokat terjesztenek.
Miközben, ha valakinek, hát nekik gyakorlatukból kifolyólag tudniuk kéne, hogy mi az, ami gyógyít, és mi az, ami nem, és hogy miért szeretnének az emberek többség azért olyan gyógyszert, amiben nem kell hinni.
Hát igen, de azért azt szeretném hangsúlyozni itt, hogy ez egyik, valószínűleg az egyik oka annak, hogy ők felkerültek a listára, az pont az, hogy orvos létükre beszélnek blödségeket. Tehát itt nagyon-nagyon fontos ezt a különbséget megtenni, tehát itt nem arról van szó, hogy valami általános problémát keresünk az orvostudományban, meg az orvoslásban. Meg
igen, ez fontos.
Hanem itt arról van szó, hogy itt vannak olyanok, akik abszolút eltérnek attól, ami a tudományos és bizonyíték alapú orvoslás alapjait jelenti, és egy teljesen más útra térnek. Szóval most az, hogy más útra térnek, az mondjuk például az egyik döntős jelöltünk Kásler Miklós professzor úr kapcsán, ez annyira mást jelent, hogy ő aztán teljesen eltért a kaptafától.
Fontos. Ez fontos, válaszok külön, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy valaki a saját szakterületén bolondul meg, vagy kimerészkedik a nagyvilágba, azt gondolja, én fantasztikus, mit tudom én, sífutó vagyok, biztos értek a közgazdasághoz is. Én nagyon-nagyon kiváló onkológus vagyok, úgyhogy most a történelemről szeretnék beszélni. Vagy a homeopata orvosok, ahol azért szerintem a veszély nagyobb, vagy hát igen, ennyi.
Igen, tehát hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt például, ha most végigvesszük ezt a 3 orvosi vonatkozású döntős jelöltet, akkor kezdjük, ha már elkezdünk róla beszélni, kezdjük kapásból Kásler professzorral, aki ugye onkológusként ismert és elismert onkológusként, aztán így később az emberi erőforrás miniszter lett, és aztán most pedig a Magyarságkutató Intézetnek az igazgatója, a főigazgatója. Na most ugye ezzel az a probléma, hogy a Magyarság Kutató Intézetnél alapvetően egy, hát nem éppen a tudományosság kritériumainak megfelelő munka zajlik, mert hogy gyakorlatilag a tudományban nem az működik, hogy nekünk van valami, amit egy határozott hitünk, és akkor azt a hitet azt akarjuk mindenáron bebizonyítani, és ahhoz keresünk bizonyítékokat, hanem itt arról van szó, hogy amerre a bizonyítékok mutatnak, arra megyünk. Na most a Magyarság Kutató Intézetnek vannak agendái, tehát hogy ott azért nekik vannak eredmények, amiket ki akarnak mutatni.
Szóval, hogyha van egy hitünk, akkor találunk, az a borzasztó, hogy találunk hozzá, hisz akkor úgy szelektáljuk az információt, úgy szelektáljuk a tényeket. A legjobb szándék mellett is, ha ezt a fordított dolgot csináljuk, akkor félre megyünk.
Igen, és hát ő például, tehát az ő jelölésével kapcsolatban azért úgy érdekes megfogalmazni azt, hogy a mondjuk a finnugor elmélettel kapcsolatban egy teljesen összeesküvés elméletes gondolkodás van, tehát hogy itt valójában itt el akarták nyomni a magyarságot, és aztán ugye ez egy széles körben elterjedt elmélet, hogy, hogy a finnugor elméletet, a magyar nyelv finnugor rokonságát azt alapvetően nem támasztja alá sokak szerint semmi. Eleve van itt egy olyan probléma, hogy félreértik a nyelvrokonság kérdését. Meg azt, hogy egy nyelvrokonság az nem feltétlenül népek rokonságát jelöli, és akkor össze-vissza születnek kijelentések a Magyarság Kutató Intézetnek a kutatásai alapján, hogy hol azt mondják, hogy igazolták, hol nem, mert a reogenetikai vizsgálatokkal itt kimutatható a népeknek az ilyen-olyan vándorlása.
Testvérlészen minden ember.
És ez itt azért vannak nagyon nem megalapozott állítások, és hát a másik, amikor ugye egy teljesen egyértelmű, hogy orvos létére, az emberi testhez és a biológiához valamennyire értő ember létére sokkal erősebben befolyásolja a kijelentéseit mondjuk a vallásos meggyőződése, és akkor így ragadtatja magát olyan kijelentésekre, hogy gyakorlatilag az LMBTQ irány az teljesen természetellenes, és azért, ha icipicit belegondolunk, akkor kiderül, hogy és ha kicsit utána nézünk, akkor kiderül, hogy egyáltalán nem.
Meg hogy mi a, tehát hogy is mondjam, a természet ellenes, már önmagában kijelentés egy nettó baromság, hiszen akkor valószínűleg, ha a természet ellenes, akkor úgy lehet értelmezni, hogy mesterségesen jelent meg a dolog, létrehozták.
Hát ezt akarja sugallni. Tehát nyilván ezt akarja sugallni ezzel. Szóval vannak itt azért
gondok. A hülyeség az például természetes.
Azért itt szeretném megjegyezni, hogy a Kásler professzor úr jelölése kapcsán például ott van egy olyan tétel. Mi elfogadtuk a jelölést, ugye ez úgy nézett ki, azért ezt akkor jó, ha tisztázzuk, igen, hogy az egész jelölési folyamat hogy indult. Most az előző évektől eltérően, ahol tulajdonképpen a Facebookon kellett jelölni és egyszerre szavazni is. Itt most volt egy ezt megelőző jelölési folyamat. Ezzel próbáltuk kiszűrni azt, hogy olyan jelöltek is bekerüljenek, akik nem feltétlenül megalapozottan kerülnek be. Tehát egy ilyen szűrőt próbáltunk alkalmazni, és akkor közzé tettük, hogy na, akkor most lehet jelölni. Egy kérdőívet kellett kitölteni, azon kellett a jelölést megfogalmazni, indokolni, alátámasztani valamilyen forrással. És összesen 61 jelölés érkezett be egyébként. Nyilván ezek között volt olyan, ami több jelölés egy személyt irányul, de összesen ebből a 61 jelölésből 13 jelöltet tudtunk a második körbe a közönségszavazásnak a körébe juttatni. És a közönségszavazás az tulajdonképpen szerintem egy eléggé sikeresnek mondhatom, most nyilván nem egy reprezentatív felmérés, és nem egy országos szintű kérdőívről vagy felmérésről van szó, de azért közel 2300 szavazatot leadtak a Facebookon a jelöltekre, és hát ezekből ugye összeállt az ötös lista, akik az öt legtöbb szavazatot kapott jelöltek voltak, és hát ők voltak ugye Kásler professzor úr, Sobert Norbi, a Mi Hazánk, a mozgalom Lenkei Gábor, aki ugye szintén az orvosok sorát gyarapítja itt ezen a listán, illetve biztos a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület.
Ennek hát utána néztetek, hogy úgy lett orvos, hogy elvégezte az orvosi egyetemet?
Ezt az orvosi egyetemet.
Uha.
Elvégezte az orvosi egyetemet, sőt, bizonyos források szerint summa cum laude minősítése. Tehát, hogy alapvetően általános orvosként végzett, csak aztán hamar rájött, hogy valószínűleg nagyobbat lehet használni.
Igen,
azzal,
mi a véleményed?
Megtámadja az orvost.
Neked mi a véleményed róla? Ő a cinikusok közé tartozik, vagy aki tényleg elhiszi azt, amit mond?
Tehát, hogy nem szeretnék ezzel kapcsolatban így határozottan megnyilvánulni. Nekem vannak kétségeim afelől, hogy ő valójában ténylegesen hiszi is, amiről
beszél. Nekem is, csak azért mondom, pont ez merült föl bennem.
Ennek lehet köze ahhoz, hogy mennyi pénzt keres vele, de ugye rengeteg cége van, azért azt is tudjuk, hogy vannak olyan összefonódásai, amik a hitelét tovább rontják. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy-egy kijelentése nem állhatná meg a helyét, de mondjuk az a kijelentése, mi szerint minden, még most éppen a allergiák vannak a fókuszában, hogy minden igazából a vitamin hiányukra vezethető vissza, és mi a megoldás? Itt vannak az én vitamin készítmények.
Hát, de jó, de látod, milyen jó, hogy legalább nem olyan problémákat azonosít, amelyeknek nincs megoldása, nehéz a megoldása, vagy másról van a megoldása. Földobja a labdát, és ő is üti le, ez a legtökéletesebb.
Igen. Hát ugye pontosan ezt csinálta akkor is, amikor megírta könyvét, a cenzurázott egészséget, ami semmi másról nem
és
szólt.
És miközben ugye, mint minden ilyen dolognak, ugye az a lényeg, hogy akár mondjuk emlékezünk a Csurka dolgozatra, hogy azért mit a 70%-a igaz. Tehát a vitaminok viszonylag fontosak, rengeteg dologban, nem a megelőzésben iszonyú nagy szerepük van. Tehát ez a rész, ez része mind igaz, csak aztán utána átbillen egy olyan dologba, amikor olyan területet téved, ahol hát bizony már kárt okoz keményen.
Hát igen, és azért hozzá kell tenni, hogy nagyon ügyesen alapozta meg az ő üzleti sikerét azzal, hogy végül is ezt a könyvet megírta, ezzel gyakorlatilag azt ültette el nagyon sok embernek a fejében, hogy az orvoslás az alapvetően arról szól, hogy meg akarnak betegíteni minket, mert a gyógyszergyáraknak az az érdeke, hogy mi folyamatosan betegek legyünk, és fogyasszuk a gyógyszereket, stb. Tehát, hogy alapvetően egy olyan bizalom rombolási folyamatnak az eredménye volt az, amit ő felépített, hogy hát igazából ez is ugyanarra a kaptafára megy, ugyanarra a mintára csinálja most is a marketing tevékenységét, tehát azt mondja, most éppen arról beszél, hogy az allergiák is, minden allergia átterében alapvetően a vitamin hiány áll, és hogyha megfelelő mennyiségű vitamint teszünk, akkor soha nem lesz
allergiása. Azt csinálja, amivel megvádolta a hivatásos egészségügyet, azt, tehát hogy ugyanazt igen, csinálja igen, most, hogy mindent a vitaminokat megoldani, igen. És akkor igen. Ugye, na hát ez elég vicces, így ebből
igen, szóval azért ezt hozzá kell tenni, hogy nagyon érdekes, hogy ez a negyedik alkalom, hogy a laposföldiat kiírjuk, Lenkei Gábor már harmadszor szerepel a jelöltek között.
Mert tehát hogy azért elkéri a mikrofont általában. Tehát nem mondanám azt, hogy a háttérbe húzódva folytatja a tevékenységet. És most nyitott velem szembe egy hatalmas új üzletet éppen, ami hát ehhez is gratulálok hozzá. És csak megint egy pici dolog, szóval az a furcsa, hogy a vitaminokról tölött meg az ilyen tápláléki kiegészítőkről szóló beszélgetések, azért borzasztóan mindig elmenek sajnos rossz irányba, de tényleg az, hogy bemegyek egy közértbe, és akkor azt látom a pénztár mögötti polcon, hogy a multivitaminoktól kezdve az ilyen olcsó vitamin készítményekkel van tele, amelyek tényleg nagy része konkrétan szemét. Tehát, hogy a világon semmire se jó. Vannak bizonyos olyan készítmények, amelyek valóban, csak hát sajnos ezek drágák, azok tényleg ellenőrzöttek, átmentek ezeken a teszteken, megnézették őket, azokat viszont pontosan azért nem veszünk az ember, mert magyar az iszonyú árérzékeny, és azt mondja, hogy hát ez is C-vitamin, hát ugyanaz, hát tudjuk minél a víz, ebből is a víz DNS-e van, hát akkor meg, ja.
Na, igen, és aztán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az, hogy valamiből sokkal teszünk, tehát hogy ha valami jó, akkor abban minél többet teszünk, az annál jobb lesz. És ez nem így van.
A vitaminózis, ugye?
Így van, tehát hogy alapvetően azért így ebből fakadóan is lehetnek problémák, ennek lehetnek egészségügyi kockázatai, a vízben oldódó vitaminok ugye kiürülnek a szervezetből, az ugye egy extra terhelést jelent például a vesének.
Vagy már eleve átfutnak rajtunk, tehát már be se kerülnek, tehát idő után elég rossz minőség, mondjuk a C-vitamin, ez a klasszikus dolog, mert be se épül, hanem csak átmegy rajtunk.
Hát igen, mert bizonyos mennyiségen, ha akkora dózisban fogyasztom, egyszerűen nem fog felszívódni. Tehát, hogy nem nincs értelme, tehát azon kívül, hogy megdolgoztatom a szervezetemet vele pluszban, semmilyen pozitív hatása.
Hát dehogy nincs, hát meggazdagítunk fel embereket.
Hát igen, de nem nekünk, a mi szervezetünkre ez pozitív hatása.
Jó, de egy csomó dologgal van így, hogy nekünk semmi értelme nincsen, de mások nagyon gazdagok lesznek tőle.
Igen. Szóval azért tényleg ez egy jó teljesítmény, hogy Lenkei már harmadszor szerepel, ugye ő már díjazott is volt, hiszen az első évben az orvosok a tisztálátásért csoportnak a prominens személyiségei voltak,
és
ő ugye össze
tehát nem egy díjat kapott, akkor nem.
Nem. Csak hát ugye, mivel összebútorozott ott a Gödényékkel, Gödény Györggyel, a Tamasi doktorral, meg a Pocs doktor úrral, hát így gyakorlatilag így ez egy ilyen jó kis kompánia lett, és őket díjaztuk ugye 2021-ben először, és
orvosok a tisztánlátásért, politikusok a korrupció ellen. Még ilyen csoportokat kéne alapítani egyébként. Ja.
Na, igen, mindent. Hát aztán ugye ez tulajdonképpen ugye ez egy olyan csoportosulás volt, amit akkor hoztak létre, amikor hát alapvetően a COVID ellen, vagy a COVID-dal kapcsolatos óvintézkedések ellen szólaltak fel, aztán később ugye ebből egy gyakorlatilag egy ilyen oltás és járvány relativizáló gondolkodás lett. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok olyan összefonódás van, ami azt mutatja, hogy ha gyakorlatilag egy adott tévhitet táplálunk, vagy elkezdünk terjeszteni, akkor úgy ugyanaz a közönség, az úgy nagyon szépen fogékony lesz majd egy csomó másik tévhitre is. Tehát ezt ugye kutatták is egészen szépen, és ez működik sajnos. És
Le hát kéne az... alapítani a tévhíti gyülekezetét. Igen, bocsánat.
Igen. És hát itt a következő, ugye, amit emlegettem, ugye orvosként, vagy orvosi testületről van szó, ugye ez a Magyar Homeopata Orvosi Testület, amelyik szintén szerepel a döntős jelöltek között. Hát itt a legnagyobb probléma, az az érdekesség, hogy itt egy folyamatos tevékenységről van szó. Tehát ugye a többi jelöltnél általában az van, mondjuk talán a Mi Hazánk mozgalmat leszámítva még, ahol gyakorlatilag folyamatosan vagy egy-egy kijelentésről van szó. Na most a Magyar Homeopata Orvosi Egyesületnél viszont egy ilyen folyamatos tevékenységről van szó, ami az elmúlt évben is zajlott, ahol hát nagyon széles körben terjesztenek olyan, és ugye ráadásul a saját szakmai pozíciójuk által legitimálva terjesztenek olyan gyógymódokat, illetve alkalmaznak olyan gyógymódokat és népszerűsítenek, amelyekre hát egyértelmű bizonyítékok vannak, hogy a placebónál többet nem tudnak. Tehát, hogy ettől kezdve ez egy áltudományos tevékenység, ez gyakorlatilag ugye azért nem lehet kuruzslásnak nevezni, mert valójában orvosok végzik, de pont ez az elképesztő benne, hogy ott viszont ezzel legitimálnak egy teljesen fals és áltudományos dolgot.
Én mondjuk forgalmazhatnék egyébként legálisan egy gyógyszert, az a neve, hogy placebo, és mindenre a jó. Tehát, hogyha deklarálom, hogy semmi hatóanyag nincs benne, és az a neve, előbb, hogy placebo.
Most nem akarok ötleteket adni, vagy hát tippeket adni, de ezt úgy tudnád megtenni, hogy étrendkiegészítőként alkalmazod.
Tehát persze nem gyógyszernek nevezni, nyilván nem is
gyógyászati segédeszköznek, vagy gyógyászati készítménynek sem, hanem egyszerű kiegészítőnek,
viszont
akkor
azt írhatom, hogy mindenre jó, mert az nem konkrét, mert ha konkrétat nem írhatok, tehát azt mondom, hogy gyógyítja a, mit tudom én, a fogszúvasodást.
Mondjuk hogy arra jó, amire akarod, hogy jó legyen. Igen. Tehát, hogy tehát intelligens hatás, mint az intelligens mosópor. Tehát, hogy azt mondod, hogy intelligens hatás.
A placebo az intelligens táplálék kiegészítő. Igen. Ez nagyon jó.
Az a baj, hogy ezt most el fogja valaki.
Tényleg. De várjál, de figyelj, az esetek, a placebo kb. Hogy működik? Esetek 30%-ával hatással?
Ebben azért nem mernék belemenni, mert ez most egy eléggé forró terület.
Ó, csak nem.
És ráadásul nemzetközi szinten vannak olyanok, akik konkrétan tagadják is azt, hogy egyáltalán létezik az amit placebónak nevezünk. Tehát valamilyen hatás van, ami kimutatható, hogy tulajdonképpen van egy magasabb arányú gyógyulás bizonyos kísérleteknél. Ugye gyakorlatilag ez adja az alapját annak, ami a körülményekből fakad. Tehát a fehér köpeny, a milyen színű pirulát kapsz, stb.
Igen.
Most anélkül, hogy belemennénk, azért tényleg erről nem szeretnék úgy beszélni, hogy olyanokba beleszaladjunk, ami nem napra kész, vagy nem feltétlenül aktuális információ, de a lényeg az, hogy itt ugye ezért is van az, hogy a klinikai, például egy hatóanyagvizsgálatnál, amikor egy klinikai vizsgálat van, akkor itt placebo kontrollált kettős vak klinikai vizsgálatokat kell végezni, aminek az egyik eleme pont az, hogy ki kell szűrni azt, hogy a hatásból mi az, ami nem farmakológiai hatás, ami nem annak az adott hatóanyaggal rendelkező gyógyszernek a farmakológiai hatása, hanem a körülményekből fakadóan, vagy valamilyen spontán jelenségekből, amiket nem ismerünk, ugye ez egy ilyen fekete doboz, egy gyűjtőfogalom, a spontán jelenség. Tehát sokkal inkább ezt az egész placebót is egy ilyen ilyen fekete dobozként kell emlegetni, amit kutatnak, amivel foglalkoznak, de az is egy általános tévhit a placebóval kapcsolatban, hogy a placebó is gyógyít. Ilyen, ezek nagyon meredek kijelentések.
Ja, nem a placebó gyógyít. Hát nyilván a placebót én úgy értelmezem, kiterjesztve értelmezem, tehát önmagában az, hogy aktivizálja egy sejtés, miszerint kaptam valamit, ami gyógyít, ennek a sejtése aktivizálhatja a szervezetnek azokat az egyébként is meglévő mechanizmusait, amelyek a gyógyulás felé tolják.
Na igen,
a
itt
dolgot.
Nem minden esetben egyértelmű például, hogy itt valami, inkább valamilyen teljesen ismeretlen hatások vannak, vagy itt ténylegesen a beavatkozásból fakadó, és ezért vannak arra utaló jelek, hogy a beavatkozások képesek valamilyen szinten beindítani ilyen folyamatokat. Tehát, hogy például ez az, amire mondtam, hogy a fehér köpeny látványa az, hogy velem foglalkoznak, az, hogy én kaptam valamit, stb. Tehát ezért nem hülyeség, amit mondasz a termékkel kapcsolatban, hogy csináljuk.
Üzleti szempontból jó.
Igen, tehát akkor gyorsan
nagyon drágán
meg kell csinálni.
A lényeg,
nagyon drágán, arra jó, amire akarod, hogy jó legyen.
Igen,
és ez így tökéletes. De egyébként a homeopátiás készítményekre rá lehetne írni. Tehát, hogy ezt nyugodtan ugyanígy rá lehetne írni, és ebben az az elképesztő, hogy orvosok, akik élvezik a betegeik bizalmát, akikről a betegek úgy gondolják, hogy ők szakmailag megalapozottan végzik a tevékenységüket, olyas valamit terjesztenek, és olyas valamit alkalmaznak a gyógyászatban, ami ennyire fals, ez teljesen hitelrontó a véleményem szerint. És ugye ezzel az a nagyon nagy baj ilyenkor, hogy ettől kezdve gyakorlatilag egy hitelt adnak egy áltudományos nézetnek.
Én akkor kaptam fel a vizet egészen pontosan, amikor baleset érte a kutyámat egy kisebb ütközés során, és az állatorvos egy homeopátiás szert akart neki adni. És mondom, na ő aztán tényleg nem tud tiltakozni ellen, ez duplán szemétség. Mert ő azt sem tudja megmondani, hogy a fájdalomcsillapító működött-e vagy sem, és ez így...
Igen,
ez,
igen. Hát itt voltak ilyen vizsgálatok egyébként tényleg, ahol állatoknál is vizsgálták a placebót, és azért például ott voltak olyan jelek, hogy ugye ott a vizsgálata azért nehéz, mert tényleg, ahogy mondod,
hát nem fogja elmondani.
Tehát, hogy a gazdának a percepciói voltak azok, amik alapján így azt mondjuk, hogy jaj, hát én azt látom, hogy gyógyul, így marha nehéz placebo kontrollt végezni.
Na, mindegy, idegesít. Na, de hát vannak, úgy látszik, felfértek azért, vagy befértek az első ötbe, akik nem
orvosok. Vannak ketten, akik nem orvosok.
Na, kik.
Hát az egyik, bár őt szokták azért sokféleképpen emlegetni, többek között volt ő már a nemzet biokémikusa is, Sobert Norbert, aki...
Ó, Istenem! Milyen büszke rá, nem, hogy ilyen orvosokkal együtt jelölték egy díjra?
Nem tudom, hogy mennyire büszke rá.
Nagy biztos az.
Egyáltalán értesült róla, mert mindenkit értesítettünk. Mindenkit külön értesítettünk arról, hogy gratuláltunk nekik, hogy a döntőbe jutottak, és hát meg is hívtuk őket a mai...
De mivel járult hozzá most így az áltudományi terjesztés, ez az utóbbi időkben?
Hát ugye a legnagyobb visszhangot kapott kijelentése az volt, amikor elkezdett kételkedni a holdraszállásban.
Amiben?
Hát ugye a Hajdú Péter volt az a beszélgetése, amikor hát így nagyon-nagyon határozottan elkezdte ott ezt a kicsit egyébként a stílus olyan volt, mint amikor az UFO kutatók így elkezdenek arra beszélni. Véletlen.
UFO kutatók válogatta. Egyik ilyen, másik olyan. Én ismerek nagyon-nagyon korrekt és nagyon-nagyon jó meggyőző, szórakoztató UFO-kutatókat, meg ebből is ismerek
üzéket. Én tudok egy nagyon-nagyon jó UFO-kutatót ajánlani mindenkinek, hogyha valaki tényleg tudományosan megalapozott UFO-kutatásokkal akar foglalkozni, akkor egy Mick West nevű úriembernek a munkásságát ajánlom mindenkinek figyelmébe. Egy blogja van, ahol az UFO észleléseket elemzi szépen, hogy na akkor...
Szkeptikus?
Igen.
Na de ezeket, én meg a szegedi Sós urat ajánlom mindenkinek, de kiváló ember, csodálatos személyiség, rendkívül szórakoztató.
Mick Westnek a munkássága azért is érdekes, mert egyébként néha szórakoztató is, de hogy leginkább nagyon-nagyon informatív. Tehát az ember rengeteget tanul arról, hogy milyen optikai jelenség vannak, amik befolyásolhatják az észleléseinket, hogy hogyan lehet kideríteni például, hogy éppen azon a ponton valamilyen műhold elmente, hogy milyen eszközök vannak, amik mindenkinek a rendelkezésére állnak ahhoz, hogy megítélje valamiről azt, hogy az valós vagy nem valós.
Ez azért érdekes, mert egy UFO észlelés korrekt száfolatához, vagy legalábbis elemzéséhez nagyon sok tudomány ágba kell jártasnak lenni, ugye? Mert tényleg az optikától kezdve az asztrológia, érted? Vicc volt az asztrológia, csak viccből mondtam,
miatt még valaki. Asztronómia,
meg nem is kell hozzá, de elég, hogy igen. Szóval, hogy lényegtelen, hogy...
Tudomány, az asztrológia nem, az asztronómia.
Asztrológia az másképp az. Na igen.
Szóval... Igen, szóval itt Sobert Norbiról visszatéve, ugye ez volt az alapja, de a jelölésnek, mivel többen is jelölték, gyakorlatilag ugye ezekből azt csináltuk, hogy összekombináltuk, hogyha valakit többen is jelöltek, őt jelölték egyébként szerintem a legtöbben.
Az életmű, hát ő az életmű alapján is kapatna.
Nem, ez volt az, ami sokaknak kiverte a biztosítékot, tehát a legtöbb jelölés az úgy érkezett, hogy... őrá, hogy emiatt. De azért voltak páran, akik megemlítették azt is, hogy pont ebben a beszélgetésben is azért finom, nagyon-nagyon finom ilyen oltás kritikus gondolkodás is megjelent. Tehát itt azért már ugye ezért is felmerül az, hogy lapos díjra esélyes lehet, mert hogy Hát sajnos, amikor valakinek ekkora közönsége van, és ekkora befolyás, tehát tulajdonképpen egy influencer. És influencerként, és ugye tavaly is nagyon sokat kritizáltak minket, amiért, hogy most Sebestyén Balázst egyetemért miért vettük be ebbe a körbe, mikor hát
pedig ő valójában... Azt mondta, hogy jaj, de jó, hát Didi. Igen,
meg is akarta szerezni. Igen.
Szórakoztató.
Igen, tehát az a baj, hogy amikor valaki influencerként nagyon nagy hatással van széles tömegekre, az, amiket ő mond, az befolyással lehet széles tömegekre, akkor nagyon nem mindegy. És Robert Norbi gyakorlatilag azzal, hogy egy ilyen műsorban, amit legalább több százezeren megnéznek, egy ilyen műsorban olyan kijelentéseket tesz, amivel csak finoman utal arra, hogy azért itt az oltás az egy nagyon-nagyon rizikós dolog
gyanús volt, gyanús dolog nem volt akarok mondani
COVID oltás, az azért egy olyan dolog.
Pinyővel beszélgetünk a Szkeptikus Társaság elnökével a Laposföldi döntőseiről, mert hogy előkezdve hírek, úgyhogy hagyjuk egy kicsit lebegve, hogy ki az ötödik jelölt a hírek után, amikor még egy kis Yellow Jacketset is fognak hallgatni, nos azt követően meg fogják tudni.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Pintér Pinyő András a vendégem, a Szkeptikus Társaság elnöke, de még most mielőtt a Szkeptikus Társaságra kitérnénk, most még mindig nyomjuk ezt a most melyik miért még lebegtessük kicsit kezdődik, persze már kimondtuk kétszer, de mindegy. Melyik fázisában van most ez a Laposföldi?
A Laposföldi az most abban a fázisában van, hogy a közönség szavazás után, ami a Facebookon zajlott, ugye meg volt, azt mondtam, az első a jelölt állítás, ott mi egy ilyen szűrőt alkalmaztunk, hogy ki az, aki tényleg lehet jelölt, utána kiraktuk a 13 jelöltet, tessék szavazni. Bejöttek a szavazatok, meg lett az öt legtöbb szavazatot kapott úgynevezett döntős jelölt, és ebből a döntőből tulajdonképpen a Szkeptikus Társaság belső szavazással döntötte el, tehát már múlt időben beszélhetünk arról, hogy eldöntötte, hogy ki kapja a 2024. évi Laposföldi díjat, amit én itt most nem fogok
nyilvánosságra hozni. Mikor?
Ez ma este. Ma este lesz egy sajtó nyilvános átadási ceremónián.
A paprikás krumpli kifőzde, vagy mi is ez?
Marika néni kávézója. Igen, az Angyal utca 28-ban.
Egyébként szeretném marketing szempontból felhívni Marika néni figyelmét arra, hogyha igazán tehát figyelmet kíván kell tenni, és hogy nagy elérés. Biztos, hogy Marika bácsi kávézója lenne az, ami oda ütne.
Ezt sajnos elengedjük, Marika néni sajnos már nincs
köztünk. Istenem, de szomorú. Akkor viszont lehet a neve bármi.
Igen.
Ki az ötödik jelölt?
No, hát ugye beszéltünk már a négy jelöltről, itt az ötödik jelölt az, aki egy kicsikét kilóg ebből az egészből, mert semmilyen egészségügyi, meg orvosi, meg egyéb vonatkozása nincsen, mert ugye Sobert Norbiról azért nagyon jó indulatúak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az egészségiparban valamilyen szerepe van.
Hát igen, na hát,
van egy olyan jelölt, aki hát vonakodtunk egy kicsit, hogy egyáltalán beengedjük-e, mert nagyon erősen politikai vonatkozású, de itt azért került be mégis a jelöltek közé, mert gyakorlatilag egy járványrelativizáló, oltásellenes, mindenféle valótlan állításokkal riogató pártról van szó, a Mi Hazánk mozgalomról, amely hát gyakorlatilag agyszüleményekkel jön elő, hogy itt a WHO világuralomra tör, és közben chemtrailekkel befolyásolnak minket. És
de nem ugyanaz, tehát nem a WHO befolyásol
hát,
minket chemtrailekkel,
remélem. Hát ez néha összemosódik ez a dolog. Tehát, hogy
hogy néznek ki a WHO világkormánya? Tehát, hogy mit tenne? Mi lenne az első
intéz? Nem tudom, de azért én hozzátenném, most ez, aki összeesküvés elmélet hívő, az most azonnal azt mondja, hogy mert én is az ő zsebükben vagyok. Nem, legalábbis sajnos még soha nem kaptam semmiféle fizetséget ezért. Szóval azért azt hozzá kell tenni, hogy itt ha kellene, akkor egy világkormány, akkor én arra szavaznék, hogy az a világkormány az valamilyen szakmai grémium legyen.
Igen. Én is elkerülném az ENSZ-t.
Igen, tehát lehetőleg ne politikusokból álljon, hanem olyanokból, akik értenek is valamihez.
Igen, elméleti fizikusok irányítsák a világot, azt követeljük most. Kozmológusok. De lehetnének ők az asztalosok is. Az érdekes, mert igen, na jó, mondjuk ez azért lássuk be, hogy viszont ez ugyanazzal a következménnyel járna, mint az a világbajnok sportoló, aki azt hiszi, hogy ért a társadalom biztosításhoz.
Igen. Sokat emlegetjük már itt is szerintem azt, amit meg Nobel-betegségnek hívnak, ami arról szól, hogy a Nobel-díjasok hajlamosak, meg nem csak Nobel-díjasok, aki valamilyen sikert elér egy bizonyos szakterületen, ő úgy gondolja, és ugye ez a tudományban is így van, mert a tudományt is emberek művelik, hogy aki úgy gondolja, hogy aki a tudományt, valamelyik tudományterülethez, hogy igazán kiemelkedően ért, az aztán minden máshoz is ért.
Holott most már egy tudomány területen belül is van olyan, hogy ez egyik részéhez valaki nagyon ért, a másikat meg egyáltalán nem, hát annyira, tehát hogy is mondjam, annyira megszűnt a reneszánsz ember, mint fogalom, aki egy nagyszerű matematikus, biológus.
Egyébként. Hát jó, de egyszerűen szomorú dolog, de ez azért van, mert olyan mélységben szerzett az emberiség tudást a világ működéséről, hogy egy ember kezében elég nehéz.
Igen, már gyakorlatilag egyetemen se lehet összegyűjteni azt.
Igen. Nem, hát, és egyébként katasztrófa, amikor megpróbálják. Tehát ez nem is nagyon lehet.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, ahol természetesen sikerült. Az MCC-ben ott van minden egy kalap alatt.
Szóval visszatérve itt a hazánkra.
Az MCC is kapott nagy jelölést.
Ugye az a baj, hogy egy politikai pártnak pedig, főleg, hogyha ilyen összeesküvés elméletekre épít, félelemre blazíroz, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon kártékony tevékenység. Miközben ugye időnként összebútoroznak olyan szakértőkkel, vagy álszakértőkkel, akiknek van valamilyen szakmai hátterük, és ezáltal legitimálják ezeket a súlyos kijelentéseket. Az egyik ilyen például, aki szintén a jelöltek között volt, de nem került be a döntőbe, például Letó Tamás, aki hát valójában annyira nagyon meredek kijelentésekkel él nagyon-nagyon sokszor, meg ők is ilyen Covid-konteókkal szokott így operálni, és
neki milyen szakterülete, hol alkot?
Ő egy kutatóorvos, meg van egy cége, amelyik hát tulajdonképpen ilyen, hát nem is csak kutatásokkal foglalkozó cég, de tehát alapvetően főleg a COVID-oltás vélt vagy valós mellékhatásaira vonatkozóan tett nagyon meredek kijelentéseket. Ott a Lakmusznak is volt egy cikke, amiben ugye lerántott a leplet arról, hogy hát itt nagyon-nagyon durván csúsztatott, mert hogy a bejelentett oltási mellékhatások és a valós oltási mellékhatások között ugye nagyon nagy különbség van, mert az, hogy van egy adatbázis, ahol van mindent, a fejfájástól kezdve mindenféléket bejelentenek emberek, ez nem azt jelenti, hogy ez igazolható a mindegyik oltási mellékhatás.
Hisz, mint tudjuk, hogyha A-t B követi, az nem mindig jelenti azt, hogy A-ból B következett, hanem...
Igen, tehát az okokozati összefüggés és az egymás utániság nem mindig jár kéz a kézben. Tehát ez nem igazolható feltétlenül. És akkor azóta már ugye más oltások felé is elindult. Na most ezt, tehát ő például egy olyan, akit a Mi Hazánk mozgalom így elég gyakran elővesz hivatkozási alapként. És na ettől kezdve lesz áltudományos ez a tevékenység. Tehát, hogy van valaki, aki egy tudományos fokozattal rendelkezik, aki kutatóorvosként dolgozik, és megszólal valami olyan témában, ami neki valahogy az összeesküvés elméletek iránti igényét elégíti ki, és akkor ezt próbálja alátámasztani a saját szakmai tekintélyével, ami hát az egyik legveszélyesebb vonal. Úgyhogy többen is sajnálkoztak azon például, hogy a közönség szavazásban nem került be Letó Tamás, ami részben számomra arra reménykedésre ad okot, hogy esetleg ez azért történt, mert nem ismerik elegen.
De... Ez így van egyébként, nekem is ő kevésbé ismerősen hangzott, és ez nem nagyon olvasom egyébként a Mi Hazánk ide vonatkozó megnyilvánulásait, ami hiba, pontosan tudom, de hogy ez így kimaradt nekem.
Igen, és akkor volt néhány olyan még, akik így bekerültek, őket nem is szeretném emlegetni, mert fölöslegesen nem szeretik reklámot csinálni, hát fölzárkózni nem fognak.
De úgy, jövőre egy nagy hülyeséggel az érre ugranak.
Igen. Hát ugye nagyon érdekes, egy kicsit sajnáltam, hogy az orvosházi kórházat azt így nem sikerült időben. Nem sikerült erre időben fényderíteni, hogy ott a rejki kezeléseket ajánlják. Mert hogy ez egy nagyon klasszikus laposfölddíjas.
Ja, Istenem, de tényleg, hogy egyébként én ezt itt pár évvel ezelőtt, hogy az egészségügy, ugye attól aggódtak, hogy összeomlik az egészségügy, és mondom, hogy nincsen, hogy összeomlik. Tehát az lesz, hogy Sámán dobbal ugrálnak a körbe a kórház körül emberek, és működni fog, igen, mert ennek gyógyulnak a betegek.
Szeretném hozzátenni, hogy ez például a 1950-es években történt a Mao Tse-tung vezette Kínában, a Kínai Népköztársaságban, ahol ugye hirtelen népesség növekedés után a Mao kormánya az megígérte, hogy tulajdonképpen itt egy nagyon széles körben minden településen lesz orvosi ellátás. Mi lett ebből? Az, hogy orvos meg nem volt, úgyhogy összeszedtek mindenféle kuruzslókat, akiket orvosként kezdtek el alkalmazni, és akkor így lett az,
hogy a hagyományos kínai
orvoslásnak a mindenféle hókusz-pókuszait elkezdték úgy szépen ebbe a rendszerbe bevonni, és ezzel gyakorlatilag egy ilyen lendületet adtak az egésznek, amit aztán ráadásul később egy amerikai tudósító, aki így kapott valamilyen akupunktúrás kezelést, aztán szépen fel is karolta, és aztán így terjedt el gyakorlatilag a világ.
Hát bizony. De ott nem sámánok mennek a kórházak körül, az egy magyar specialitás lesz.
Igen, a sámán az nem egy kínai specialitás, a kínai az mindenféle tükkel, bököd, vadon.
Hát, ja. De hogy nos, tehát hogy zajlott a döntési folyamat? Meg volt ez az öt jelölt.
Igen.
Kik alkotják azt a grémiumot, aki erről dönt?
Az kritikus társaság tagsága.
Ja, hogy a teljes tagsága?
A teljes tagság számára nyitott volt, hát nem a teljes tagság élt a szavazási lehetőségével, de a szavazást lezártuk, és tulajdonképpen megvan.
Tehát nem az elnökség egy zárt ülésen,
nem a négy tagú elnökség, hanem a teljes tagság, ami hát egy kevesebb, mint 100 főről beszélünk.
Ezért is érdemes tagnak lenni a szkeptikus társaságnál, ami nem kerül sokba, és ráadásul ilyen kérdésekben dönthetnek, hát nem klassz.
És igen, és ezért hozzá kell tennem, hogy például egy ilyen kampány, vagy akármilyen más kampány, amit csinálunk, vagy amit szeretnénk csinálni, és mondjuk sokszor egyszerűen emberi erőforrás hiány miatt nem tudjuk megcsinálni, ebben is lehet segíteni. Tehát, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni, és nagyon, nagyon szívesen részt venne a tevékenységeink lebonyolításában, előkészítésében, ugye azért egy-egy ilyennél nagyon-nagyon sok olyan tevékenység van, ami egy civil szervezetben, amit mindenki a szabad idejében pofozgat valamennyire, azért ez nagyon nehéz. És ezért is van az, hogy sokszor azt érzik, hogy eltűntünk egy időre, nem vagyunk jelen, és hát sajnos tényleg úgy van ez, hogy a manapság abban a versenyben, ami itt a média felületekért, meg a közösségi média felületekért, a figyelemért zajlik, ebben azért nagyon nehéz átütni az ingerküszöböt. És hát majd meglátjuk, hogy ez
mit csinálna a szkeptikus, ez most csak egy beugrató kérdés. Mit csinálna a szkeptikus társaság, hogyha megkeresné őt a XY gyógyszergyára, és azt mondaná, egy valóban működő terméke kapcsán, ami nagyszerű gyógyszer, hogy szeretné szponzorálni a szkeptikus társaságot, csak annyit szeretne, hogyha innentől Pfizer szkeptikus társaságnak hívnák, és nagyon sok pénzt ad.
Azt mondanánk neki, hogy köszönjük szépen, nem kérjük.
Á, igen, ez a csapda, ugye? Az iszonyú nehéz tisztességesnek lenni. Az most annyira nehéz, hogy el nem tudom mondani.
Na most azért hozzá kell tennem, hogy ettől függetlenül például sokkal több ténylegesen aktív, ismeretterjesztő, szemléletformáló aktivitása lenne lehetőségünk, ha sokkal több forrásunk lenne.
Nyilván.
Hogy lehet sokkal több forrásra szert tenni. Először is ugye most hamarosan már jön a határidő, ahol az 1%-okat fel lehet ajánlani, tehát ugye ott is azt is meg lehet tenni. Lehet adományokat küldeni a szkeptikus társaság számára, tehát egy civil szervezet vagyunk, egyesületként működünk, tehát elfogadhatunk adományokat is, illetve természetesen, ha valaki ért valami olyan ami ebben a vonatkozásban érdekes lehet, akkor tehát valamilyen szaktudása van.
Szakértelemmel is hozzá lehet járulni.
Igen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szakértelem nem feltétlenül akadémiai jellegű kell, hogy legyen. Uh-huh. Tehát ugye mi pont azért hoztuk annak idején létre az egyesületet, hogy ne egy ilyen akadémikus kör legyen, ne az tudomány elefántcsont tornyából történt az észosztás, hanem hogy valamiféle szemléletformálás legyen. Van egy csomó olyan a társaságunk tagjai között, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, akik valamilyen szakterületen otthon vannak, aktív kutató tevékenységet folytatnak, tehát vannak ilyenek, de nem mindenki. Vagyunk páran, akik tudományos ismeretterjesztőként nagyon-nagyon régóta foglalkozunk ilyesmikkel, és középiskolás koromban kezdtem a tudományos ismeretterjesztést, tehát hogy de nem feltétlenül ez a szakterületünk. Viszont Viszont vannak olyanok, akiknek az, de mondjuk vannak olyan szakterületek, aki informatikában jártas, informatikának olyan, a webfejlesztésben, ilyenekben, ezek mind olyan tudások, olyan készségek, amikre nagyon nagy szükség van egy civil szervezet működtetéséhez, tehát szívesen látjuk azokat, akik
szóval ismeretterjesztés, csak ebbe kapaszkodnék meg, hogy nagyjából látjuk a magyar helyzetet, látjuk, hogy az egykorihoz képest, vagy a köztévé egykori ilyen tevékenységéhez képest, stb. Hogy áll most ez Magyarországon, de hogy ez egy világtrend, mert hogy vagy máshol virágzik a tudományos ismeretterjesztésnek az a szagán, amit csinált, vagy a Attenborough-tól kezdve bárki.
Nem igazán.
Hogy áll most?
Nem igazán. Ha most megnézel egy Carl Sagan féle eredeti kozmosz sorozatot, ami egyébként fantasztikus, elképesztő, az a szemlélet, amivel az egész világegyetemet megközelíti. Annyira lassú ütemű, annyira nem nincsenek benne vibráló vizuális élmények, hogy egyszerűen nem köti annyira már le a hallgatóságot.
De beszélő fejeket látunk?
Már, hogy nem csak beszélő fejeket, azért rengeteg, ott például vannak dramatizált jelenetek.
De úgy értem, most látunk.
És most a vibráló állás. Néhány percnél tovább nem lehet lekötni valakinek a figyelmét. Most néhány perc, két-három percben elmagyarázni egy adott problémát, egy adott tudományos vagy áltudományos területről, iszonyatosan nehéz.
Ennek a másik oldala egyébként, amit nagyon szeretek, ez az atomcsill. Ott viszont nyugodtan, másfél órában elmondják. Amíg baromi jó, csak valóban, tehát én nagyon-nagyon szeretem, de hogy hát azért kemény. Tehát
mi is tulajdonképpen ezt követjük a Szkeptikus Klubbal. Mm. Tehát a Szkeptikus Klubban is azért hozzá kell tenni, hogy másfél órás előadások is elő szoktak fordulni, ahol még egy fél órát utána kérdezfelelek van. Okay. De ez azt jelenti, hogy még ha kicsi is néha a létszám, azért érdeklődés az van. Tehát aki jelen van, az ott van, az teljesen jelen van és figyel, és érdeklődik. És egyébként hozzáteszem, hogy most ezen a héten csütörtökön lesz a következő Szkeptikus Klub eseményünk. A Marika néni kávézójában természetesen.
Hol?
Marika néni kávézójában, a szokásos helyünkön most már. Ugye nagyon-nagyon érdekes ez, hogy korábban ugye a Kossuth Klubot meg tudtuk tölteni, és szerintem nem a témáink lettek kevésbé érdekesek, hanem megváltozott a hozzáállás ahhoz, hogy valaki elmegye egy élőben megrendezett
rendezvényt. Hát jó, de ez a Covid után nem
ez a Covid után mindenhol
építkezik újra.
Próbálkozunk, azért látjuk, hogy egyre többen jönnek, de hát az első néhány Covid után, első néhány újraindítás után megtapasztalt ilyen Szkeptikus Klub esemény azért, hogy néhány fővel zajlott.
Tehát egyébként hozzátéve a másfél órához csak egy picit belekapaszkodó, azért ezt ne felejtsük el. Tehát amikor ilyen 2 percekbe gondolkozunk, meg 3 percekbe gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy hát a másfél óra az milyen, hogy egy tudományág éppen jelenlegi állásának összefoglalására másfél óra az rohadt kevés. Tehát, hogy olyan dolgokról beszélünk, amit 3 évig lehetne rendszeresen egy egyetemi szinten
tanítani.
Jó, azért
hozzá kell tennem, hogy ez egy készség is, amit fejleszthető.
Hogyne?
Tehát én például sokat vitatkoztam annak idején olyanokkal, akik a evolúciót tagadók voltak. Tehát az értelmes tervezettség mozgalom képviselőivel. És volt olyan, amikor egy ilyen alkalommal, amikor hát fölvetettem, hogy az hallgatóságban nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy evolúció, akkor kaptam lehetőséget, hogy 5 percben mondjam el az evolúció lényegét. És azért nem feltétlenül tudományos szakcikk szinten, de azért lényegi gondolatokat lehet közvetíteni pár perc alatt is.
Ja, vagy nem azt mondom, hogy lehetetlen, meg 3 perc, vagy másfél óra alatt, hanem azt mondom, hogy amikor ezt hosszúnak gondoljunk, akkor azért mindig gondoljunk bele, hogy ez akkor is, ez a másfél óra is valaminek a nagyon lerövidített változata.
Hát meg például nagyon sok aspektusa van egy bizonyos témának. Most majd az egyik következő adásban is hogy is van ez podcastunknak a közönyi következő adásában is lesz erről szó, például az akkumulátorokról, meg az elektromos autókról, mi is beszéltünk itt erről.
És a klubnak mi ez a témája, klubban, ha már egyszer mondjuk.
A Szkeptikus Klubban is a legutóbbi az ugye erről szólt az elektromos autókról. Szerintem egy nagyon jó beszélge, vagy előadást tartottak a villanyautósok.hu szakértői.
Visszanézhető ez valahol?
És hamarosan visszanézhető de lesz, tehát felkerül a YouTube csatornánkra, csak hát ugye ennek is a feldolgozása olyan, amit hát igen, ez is.
Csak egy szakembereket igényel.
Szakembereket igényel, vagy meg rengeteg időt. Tehát, hogy ez az időt kell tudni rászállni.
És azért kell szakember, mert minél inkább szakember valaki, annál kevesebb időbe telik neki megoldani egy feladatot.
Így van.
Mert ha valaki egyáltalán nem ért, az nagyon sok ideig tart. Erről akarok most egy nagy esszét írni egyébként, hozzáteszem, hogy pont ez most a témám, nem vág ide egészen konkrétan, de hogyha valaki azt gondolja, hogy úgy lehet megtanulni kínaiul, hogy majd nagyon figyelek a kínaiakra, lehet, hogy ő is megtanul 8-12 év alatt kínaiul. De ha elmegy a nyelvtanárhoz, sokkal gyorsabban megy ez neki, és ez sok mindenben így van. Egy pici kitérőt tennék meg, ez a 11:30 lesz, és mi Pinnyő Andrással beszélgetünk a Szkeptikus Társaság elnökével arról, hogy mi van a laposfölddíjjal, és azt meg függőbe hagytuk direkt, hogy mi lesz csütörtökön a témája a Szkeptikus Klubnak, mert hogy egy rövid sajtófelhívással szakítanám meg a műsort. Tudják, ez a kis színes. A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket. Ez nagyon fontos, mostan az időszak, kismadarak tanulnak repülni, de hát repülni úgy tanul az ember, hogy először még nem repül, hanem úgy leesik. És akkor ott ülnek a fűbe, hülyén néznek, és úgy tűnnek, mintha elvesztek volna, de nem. Úgyhogy, ha bármi ilyesmit találunk, akkor tegyük, maximum annyit tegyünk, hogy betesszük a következő bozótosabb részbe, hogy ne egye meg az első arra járó macska, de hogy ne vigyük haza, ne mentsük meg, ne vigyük be a madárkórházba. Ugyanez a helyzet. Őszgida, kisnyúl, nyest, mókuskölyök, és aztán zárójelben végén a vadmalac. A vadmalacot több szempontból sem kell megmenteni. Egyrészt, mert utána minket kellene megmenteni, másrészt meg a vadmalacok nagyon ritkán vesznek el, úgyhogy nyugodjunk meg. Kis, csíkos, röfögő állat, hagyjuk ott, hol van, ne érjünk hozzá. Ennyi lett volna a műsorunkat megszakító kis színes blokk, most pedig térjünk vissza immáron megint a Szkeptikus Társasághoz, mert hogy csütörtökön Marika néni kávézója, ez körülbelül hány órakor kezdődik?
Ez körülbelül pontosan 6 órakor kezdődik.
Úgy, a legjobb, hogy pontosan tudjuk.
Ahogy szokott, tehát ez a most már próbálunk beállni arra, hogy ezek csütörtöki időpontok, minden hónapban egyszer, és most csütörtökön lesz, és Gáspár Merse Előd lesz majd az előadónk.
Gáspár Merse Előd?
Gáspár Merse Előd, így van. Hát tulajdonképpen fizikusként végzett, azt hiszem asztrofizika volt az egyik szakiránya, és ilyen hálózatokkal, ilyesmikkel is foglalkozik, tehát így a mesterséges intelligencia lesz a témája, amiben most nagyon belásta magát az utóbbi időben. És hát alapvetően arról lesz szó, hogy egy kicsit ilyen tévhitoszlatás, mire való, mire nem, mit várhatunk tőle, mi a jövő. Tehát ilyen tévhitek, félelmek eloszlatása, ez lesz az elsődleges
cél. Azért is lehet, hogy elmegyek rá, mert egy csütörtök, a francet, hogy nem tudok. Jó, na mindegy, meg fogom nézni akkor streamen. Azért is fontos, mert én most egy előadásban és egy beszélgetéssorozatot tervezek kizárólag a mesterséges intelligenciáról, úgy felépítve, hogy témakörökként, képzőművészet, vallás, orvoslás, stb. Uh-huh. Ezeknek egy-egy szakértőivel, úgyhogy ez engem most baromira érdekel ez a történet.
Igen, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert például nagyon érdekes az is, amit mondjuk a ChatGPT ugye nagyon-nagyon felpörgött például, és az, hogy egy nyelvi modell, ami gyakorlatilag a ChatGPT, ami alapvetően nem egy önálló entitás, igen, hanem valójában összefűzni képes tudáshalmazokat. És ugye nagyon érdekes például az orvoslásban, hogy milyen irányt vehet ez majd a jövőben, hiszen például az orvoslásban nagyon nagy szerepe van annak a felhalmozott tudás mennyiségnek, alapján például mondjuk egy diagnózis föl lehet állítani, hogy azt mondjuk, hogy igen, akkor tehát ha mondjuk statisztikákkal össze tudjuk tenni, hogy milyen valószínűséggel lehet ez, meg ez, meg ez a problémája, és összeszedjük a teljes tünet együttes, stb. Lehetséges, hogy ennek nagyon komoly szerepe van.
Hát eddig is a big data alapján dolgoztak az orvosok, csak persze. A saját tapasztalataikra, mondjuk a középkorba.
Igen, és nem big datának hívták. Igen,
akkor is, de a data az vicces, tehát nehogy így egység önök. Tehát a lényeg az eddig is az volt, hogy 10-100 000 ember elment hozzá, és akkor ez alapján felállított valamit, ugye középkorról beszélni, és aztán ez egyre inkább hozzáférhetőbbé vált, orvos konferenciák, internet, az óriási ugrasztott rajta, és a mesterséges intelligencia fog még nagyobbat dobni rajta.
Igen, csak ez ugye továbbra is kérdés, ugye nagyon sokan felvetik ezt, szkeptikus körökben is ez az orvoslási vonatkozása, ennek ez egy nagyon-nagyon fontos kérdésként pörög, hogy aztán ez redundánsá fogja el fölött, tehát hogy gyakorlatilag eltüntetheti-e az igényt a tényleges orvosi
bizonyos esetekben igen.
És bizonyos esetekben igen. Tehát egy tök egyszerű dolog esetén, ahol nem igen. kell nagyon
pörsen
komoly
kreatív... Pörsen és az orrom hegyén igen. Google, beírom. Igen. És, de csak, igen, csak hogy aztán itt egy nagyon fontos dolog van, hogy nekünk aztán ki kell választani a releváns találatokat. Igen. Tehát, hogy mert, hogy nagyon sok azt fogja mondani, hogy azért van pörsen és az orrunkon, mert valaki rontást küldött ránk. És hogy érted, ott lesz a találatok
között. Igen, és ugye az érdekes, hogy attól kezdve, eszembe, hogy például amikor tehát tanítják az adott mesterséges intelligenciát. Tanítják, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag betáplálnak egy csomó adatot. Akkor ezek az adatok is be fognak kerülni. Abban a pillanatban, hogy ezek az adatok is bekerülnek, bekerül a mérlegelésbe is. Tehát nyilván itt egy nagyon fontos szűrőnek is kell lennie. Nyilván nem véletlen, hogy nemzetközi szinten egyre inkább jellemző az, hogy szabályozásokról beszélnek, szabályozási igényről. Szóval ilyeneket akarunk tisztázni.
Igen, mert hogyha tapsz egy olyan diagnózist, hogy önnek 0,8 ezrelék százalékban azért van pörsén és az orrán, mert rontást küldtek, az elég hülyén veszi ki magát, érted?
Igen.
Viszont
igen.
Hogy szűröd ki? Ja, mindegy, a mesterséges intelligencia, én értem, hogy akik félnek tőle, miért félnek tőle, azért mert legalábbis Wittgensteinnél óta azt gondoljuk, hogy a beszéd, az tehát egy nyelv, az a gondolkodás maga. És pont itt hirtelen külön vált, van egy beszéd, egy nyelv, ami nem gondolkodás. És ezt iszonyú nehéz szétszálazni a fejedben. Igen. Hogy nem egy tudásbázisként kezeled a ChatGPT-t, aki egy orákulum, és tudja a válaszokat, attól, hogy válaszol, még nem tudja a válaszokat, de ezt hogy szedi szét egy ember a fejébe, aki eddig mindig azzal találkozott, hogy aki beszél, az azért beszél, mert tud.
Nagyon, nagyon jó... nagy kedvencem a Galaxis úti kalauz topikusokat megvizet Adam Stirl, és ugye abban ott, ahol millió évenkel keresztül számol a szuper számítógép, és ugye mi a kérdés? Az a kérdés, hogy az élet, a világ, mindenség, meg minden.
Igen.
És akkor kiszámolja, és akkor visszajön, és azt mondja, hogy mi a válasz?
42.
Nagy ünnepség, 42. Ha hülye kérdést teszek föl, akkor egy hülye választ fogok kapni, ami teljesen akkor egy nem értelmezhető válasz, hogyha egy olyan kérdést teszek föl, amire mondjuk egy mesterséges intelligencia képes lesz nekiállni, választ találni, és valószínűleg találni is fog valahogy választ, de lehet, hogy semmi értelme nem lesz annak a válasznak.
Hát biztos, hogy ezt a kérdést például, hogy a világmesterség is meg minden ezt feltették el, rögtön a ChatGPT-nek, hát nyilván ez egy millióan írták be, és hát valószínűleg mindenféle választ kaptak rá.
Igen, igen.
Mindenesetre meg
remélem azért a 42 is köztük.
Ja, reméljük. De lehet, hogy a 43 és a 41 is, tudod, azért a szórás nagy.
Igen, szóval azért ezért ez nagyon fontosnak tartjuk. A következőkben szeretnénk majd még ilyenekről beszélni, mint a deepfake, vagy már ilyen előadókat hívni, akik a deepfake-ről beszélnek, és más egyébekről, mert ugye ez is egy olyan irány, ami fenekestől fel fogja forgatni a média használatot.
A valóság, és való viszonyunkat
már nem is csak a jövőben beszélhetünk erről, hanem már a jelenben.
Na, hogyne, ez
már ott tartunk, pont ma jelent meg egy ilyen cikk, hogy az Egyesült Királyságban büntetni fogják azt, amikor pornográf tartalmakat készítenek deepfake eszközökkel.
Viszont azt hogy tudják, hogyha csak valótlan kijelentéseket adunk a szájába valakinek? Hisz a veszély igazán itt van. Nem az, hogy látom Donald Trumpot az ágyban egy izével, egy borzal, érted? Mert az persze, de hogy amikor nem hazudsz nagyot, érted? Csak egy kicsit. Tehát egy picit változtatod meg. És hogy ugye az az érdekes, hogy ugye hiszem, ha látom korszaknak vége, látni fogod, és nem kell elhinned.
Mert hogy ugye ilyenek is vannak most már, amik választási kimeneteleket, választási eredményeket tudnak befolyásolni, hogy például valakiről deepfake hanganyagot tesznek közre. Mi azt jelenti, hogy gyakorlatilag fölvettek hangminták alapján meg lehet csinálni, az ijesztő. Tehát aki próbálta már, az tudja, hogy ijesztő.
Hát de tudod, mi történik, ez a felhívnak.
Egy hangmintát valaki fölvesz.
Felhív téged a lányod.
Igen.
Hogy elrabolták, igen. És küldjél $1 millió.
Igen.
És ő szól a telefonban. Igen. Tehát ezek igen. Egészen...
És közben hangminták alapján gyakorlatilag egy megírt szöveget fognak.
Hogy lehet ezt igazából, hogy lehet felkészíteni erre? És most nem minket, vagy azokat az ezrelékeket gondolom, akik alapvetően szkeptikusak, vagy azért ismerik a menőzést. Hogy lehet erre a világot felkészíteni, a tömegeket?
Az egyik dolog az, hogy egészséges szkepticizmust kell tudni alkalmazni. Tehát ha ezzel tisztában vagyunk önmagában, tehát most úgy beszélek, mintha nagyon tudnám, de valójában ezért gondolom azt, és egy széles körben azt gondoljuk, hogy a szkeptikus szemléletnek ez a lényege, hogy alkalmazható egy csomó területre, és nagyon sokszor, mikor megszólalunk kérdésekben, akkor felvetik a kérdést, de hát nem érthetünk mi sem mindenhez, ez így van. Én is sok mindenről beszélek ilyenkor. Az egyetlen közös dolog ezekben az, hogy ugyanazt a szkeptikus, kritikai szemléletet alkalmazzuk erre.
Hát tudod, miért tévút ez? Mert az egészséges szkepticizmushoz intelligencia kell. A mindent tagadáshoz nem kell, meg a mindent elhíveshez sem.
Igen, na ezért nem szeretem például azt, amikor szkepticizmusnak nevezik a mindent tagadást. Tehát a mindent tagadás az nem a szkepticizmus. A tudományos szkepticizmus az az, amikor egészséges kétkedéssel fogadunk olyan dolgokat, amik nagyon meredek állításoknak tűnnek. Na most például a deepfake kapcsán is egy ilyen, hogy ha valami teljesen karakteridegennek tűnik, egy teljesen karakteridegen kijelentésnek tűnik, akkor egy kicsit nézzünk utána. És például előfordul, hogy, és egyébként ajánlom a Lakmusznak az oldalát mindenkinek, mert a Lakmusznál nagyon szépen le vannak írva azok, hogy hogyan lehet utána járni ezeknek, hogy mik azok az eszközök, amiket ők használnak tényellenőrzőként.
Igen, igen, igen.
És sokszor ugye az van, hogy meg lehet találni egy olyan videót, ahol a teljes beállítás ugyanaz, csak más a fej. És akkor kiderül, hogy az a videó, az mondjuk egy hírcsatornának az oldalán jelent meg, mit tudom én, 6 évvel ezelőtt, és most valahol egy videó terjed a Facebookon, ugyanezzel a háttérrel, egy másik fejjel. Most ez egy elég jó bizonyítéka annak, hogy itt valami manipuláció történt.
Miért? Mert ezek a gyermekbetegségei, mert ki fogják cserélni a hátteret.
És ez egy fegyverkezési verseny.
Hát persze.
Tehát itt egy ilyen evolúciós fegyverkezési verseny van, amikor egyre keményebb páncélt növesztünk, akkor hatásosabb fogazatot fognak növeszteni a ragadozók.
Igen, csak itt érzem azt, hogy behozhatatlanná fog válni, pontosan amiatt, hogy a mesterséges intelligencia egy önfejlesztő szerkezet lesz, amivel nem tud lépést tartani. Most is már egyébként a mesterséges intelligencia ellenőrzi azt a szöveget, hogy ezt mesterséges intelligencia hozta létre, csak lassan elszalad tőlünk, és mi ott ülünk majd.
Igen, igen, igen.
És a kételkedésben ugye az a rossz, hogy mibe kételkedsz? Abban, mert nincs egy meggyőződésed. Ha tenked az a meggyőződésed, hogy Gyurcsány Ferenc, az a pat, tényleg effektíve a györdög, akinek egyetlen célja, hogy a magyarokat így nyárson megsüsse, akkor nyilván a vele kapcsolatos hírekbe negatív hírekbe kevésbé fogsz kételkedni, a pozitívakban meg igen, és akkor ez az, hogy visszük magunkkal azt, ami
igen, ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy általában abban kételkedünk, amiben nem vagyunk, nincs szilárd meggyőződésünk. Na, ez egy fejleszthető dolog viszont. Tehát azt is érdemes néha felvettünk magunknak, hogy a mi szilárd meggyőződésünk az valós alapokon nyugszik-e. Homeopátia. Hogy ténylegesen azért, mert én nekem vannak bizonyos tapasztalataim, ebből egy nagyon erős hitem kialakult, érdemes utána nézni, hogy mit mond erről a tudomány. A tudomány elég egyértelmű állásponton van ebben a témában, de mondjuk ugyanezt meg lehet tenni a hódraszállással kapcsolatban, vagy például a nyelvrokonsági kérdésekkel kapcsolatban, amit mind ugye például a mostani laposföldi jelölteknek a kérdéseket.
Élőben az áltudomány működését, hogy én szabadidőmben szoktam kedves barátaimmal pókerezni, van egy ilyen elfoglaltságom az éjszaka során, és volt egy olyan tendencia, hogy egyik barátom, Lacinak, ha jó lapja volt, nekem mindig ugyanakkor volt jó lapom, de mindig gyengébb az övénél. Háromszor egymás után. És tudod, ez alatt már meggyőződésemmé vált, hogy amikor neki jó lapja van,
akkor nekem is
akkor de rosszabb az övénél.
Igen.
Azt törvényként kezdtem rá gondolni, abban pillanatban rá gondoltam erre az egész történetre, rájöttem, hogy ez hülyeség, hát statisztika, ez az egész nagyszámú törvénye, de hogy ott volt bennem. Olyan erősen, hogy és főleg éjjel kettőkor az ilyen dolgok sokkal erősebben hatnak. Szóval nagyon furcsa, hogy magadon napról napra megfigyelheted a működését ennek az egésznek.
Igen, idegenvezetőként dolgozom, nekem nagyon sokszor hallom azt utasoktól, akik azt mondják, hogy ó, hát én akárhova megyek, ott mindig jó idő van. Tehát ott az én hozom a jó időt.
Na tessék!
Tehát ez...
Vagy mindig akkor, esik.
Vagy mindig esik, ez meg a másik.
Igen. Ezek a kicsit pesszimisták.
Igen, olyan is van, tehát mind a kettővel találkozunk.
Úgyhogy, szóval csak azért mondom, hogy ezért az általad mondott módszerekkel elveszítjük az emberiség nagy részét. Mert ők nem fognak kételkedni a saját meggyőződésükben, mert képtelenek arra, hisz ehhez is intelligencia kell.
Igen, csak ugye a másik az, hogy ráadásul ki lehet használni ezt fordítva is. Tehát ugye például a fake news fogalom, az álhír fogalom, az olyan, amit például az egyik legnagyobb propagátora ennek, aki a leginkább ezt használta, mint eszközt, hogy fake newsnak titulált valamit, Donald Trump, aki maga
és
a legnagyobb fake news jár. Tehát, hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli, hogy valaminek van-e valóságtartalma, ő csak egyszerűen beszél, és aztán így teljesen mindegy, hogy csapódik le.
De ez mondja Magyarországon is terjedt.
Nagyon érdekes, egyébként itt szeretném felvetni azt, hogy egyik jelöltünkkel kapcsolatban úgy tűnik, hogy ahogy elkezdtünk ugye kutakodni, komolyabban utána nézni a kijelentéseinek az alapján, hogy ugye az első körben ugye bekerült a jelöltek közé, majd aztán utána a jelöltek közön mi elkezdtünk szavazni. Hát ugye ehhez azért valamiféle alátámasztás úgy kellett, és például a Kásler professzornál egy nagyon érdekes beszélgetés volt ugye a hivatkozási alap a jelölésére, aki jelölte, nem tudjuk, hogy ki jelölte. Itt az érdekes, hogy tulajdonképpen itt ugye beszél ilyenekről, és ugye az 444-en megjelent egy olyan cikk, amivel azt állította a cikk maga címe, hogy hát itt tulajdonképpen ilyen kvantum alapú emberi lélekről beszél Kásler Miklós. Na most azt hozzá kell tenni, hogy a cikk egyébként egy adott ponton részletesen, tehát szóról-szóra leírja azt, hogy ezzel kapcsolatban mit mond Kásler, és nem ezt. Tehát, hogy nem egyértelmű, hogy most akkor ő ezt elhiszi, vagy nem hiszi el, de berakja egy olyan csomagba, ahol egymás után sorozatban jönnek olyan kijelentések, amik önmagukban megkérdőjelezhetők, és mintha ő is utána azt mondaná, hogy azért nehéz, hogy annyi minden jön, hogy minden és mindennek az ellenkezője is megjelenik, tehát óvatosnak kell lenni, amikor ezeket a kijelentéseket próbáljuk értelmezni. Amivel egyébként, hogy egyetlen érteni, és azt is mondhatnók, hogy itt gyakorlatilag Kásler Miklós professzor úr egy szkeptikus hozzáállást
Hogyne, biztos vagyok benne, hogy egy csomó dologban egészséges szkepticizmussal rendelkezik. És ez a furcsa, hogy ez egyszerre lehet benne.
Aztán utána tesz olyan kijelentéseket, ugye tényleg, amit mondtam, hogy ugyanebben a beszélgetésben tesz olyan kijelentéseket, hogy itt az LMBTQ vonal ez egy teljesen természetellenes dolog, itt azért olyan ősi magyar, meg hát ugye az, amikor a hun, meg a magyar keveri össze teljesen.
De olyan kijelenthetünk egyébként az ő elgondolásai alapján, hogy például én balkezes vagyok, ez természetellenes. Mert sokkal többen jobbkezesek.
Igen. De ez egyszerűen statisztika.
Nem, ez egészen fontos. Nem. Ez furcsa, mert ez egy demokráciának egy furcsa értelmezése, hogy a kisebbségi vélemény. Tehát, hogy ha te kisebbségben maradsz, akkor te természetellenes vagy, mert a többség nem azt akarja. Ezt így lehet lefordítani, és ez egy kicsit veszélyes.
De ugye azok, amiket szeretünk devianciáknak nevezni, vagy olyasminek, ami eltér a normálistól, ez ugye az egészet úgy kell értelmezni, hogy nekünk van egy eloszlási görbénk. Igen. Az eloszlási görbének van egy csúcsa, és van egy szélessége. És amik a két szélén, a két peremén vannak, ott lesz a legkevesebb minta ezekből, a legkevesebb példa arra, ami történik, de létezik.
De tehát ez a kisebbségi...
Így, hát és ezt meg is szokták csinálni.
Sajnos, ezt hívják népírtásnak például.
Igen, ilyeneknek. Tehát hogy ami a normálisnak titulálttól eltér, és ez lehet mondjuk ennek a haranggörbének egy akármelyik pontján, az, amit mi normálisnak titulálunk, ami ettől eltér, az kuka. Hát nem így van. És ugyanígy nem kuka az sem, tehát mint hogy nem teljes mértékben az élővilágban sem bináris például. Ezt tavaly is próbáltuk elmagyarázni egyébként, amikor ugye rácsütötték, hogy mi azért kritizáljuk Bagdi Emőkének a nézeteit, mert hogy politikailag elfogultak vagyunk. Ez így nem így van. Tehát, hogy itt kizárólag azokat a nézeteit, és ott is, na ott, ugye ezért is ugrottunk rá egy kicsit erre a Kásler-féle kvantum témára, mert hogy ott a kvantum blabla azért az nagyon-nagyon keményen bejött Bagdi Emőkénél.
A kvantum alapú arckrémek már remélem piacon vannak. De most nem viccelek.
Nem, hát ő azért ott a fejlődés lélektani vonalon.
Tudja, hogy nem is azért, nem a Bagdi Emőkével kapcsolatban csak egyébként.
Dolgot emlegetni.
Pinyő, Pintér, Gábor, András, Gábor, Pinyő, szkeptikus tessékel. Imádom ezt a sorozatot. Csak mert, hogy ilyen közben nézem az órát, és ha még akarunk egy picit zenélni így a program végén, akkor ilyen 48-kor szerintem be kell fejeznünk, úgyhogy ilyen nagyjából fél percünk maradt zenével együtt. Akkor gyorsan a tényeket. Ma este értesülhetnek róla.
Ma este 6 órától Laposföldi kiosztó. Mindenkit várunk sok szeretettel, beleértve a sajtót is, akiket értesítettük, meg a jelölteket is. Marika néni kávézójában, Angyal utca 28. 8 a 9. kerületben, és ugyanott csütörtökön este 6-kor pedig Szkeptikus Klub Gáspár Mersi Előddel, aki pedig a mesterséges intelligenciáról fog beszélni nekünk egy kicsit szkeptikus szemmel.
Mit lehet szembeállítani a mesterséges intelligenciával? A természetes bunkóságot. Ez volt az 5-ös. Én velem szerdán találkoznak, de hallgassák a klubrádiót. Most egy kis Yellow Jackets még a végére. Zene, tánc, ilyesmi. Aztán jönnek a még jobb műsorok.